Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Ez itt a Napközi.
A mai adásban
támadnak a kultúrákok.
Éberség.
Aztán
mama, hogy vegyelek komolyan, ha nem ismered még a szippapácse?
Aztán
a nap műtárgya egy kis magyarázatra szorul.
Hogy van ez a pajkos póni? Az értelmező szótár szerint a pajkos jelentése kétértelmű, sikamlós, pajzán. Értem, hogy ez, tudtam is, de hogy kerül oda egy póni?
Napközi ugyanaz, de idén más.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Zsebrádió!
A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
krokodilos dokumentumfilm.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
krokodilos dokumentumfilm
azt akarja, hogy megszeresd. 1.
Mindig azzal kezdődik, hogy 1000 gnú ott akar átkelni egy folyón, ahol az összafrikai krokodil válogatott tanyázik.
2.
Mindig van egy hülye gnú, aki először iszik, aztán visszafordulna, de a nagyon sok szintén hülye gnú miatt nem tud, mert azok mögötte vannak.
3.
Miközben zajlanak az események, elgondolkodsz azon, hogy milyen hülyén néz ki ez a gnú nevű állat, és ki az Isten rakhatta össze ilyen bénán.
4.
A krokodilok elkapják a hülye gnút.
5.
Mivel a gnú nagyon hülyén van összerakva, tehát elő sokkal nagyobb, mint hátul, ezért a krokodilok elcseszik, és a gnú kimászik a vízből.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Etika?
Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!
You're
Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi.
Üdvözlünk a paleó valóságban!
A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
Zsebrádió!
Kés villa olló nem, de minden más igen.
Szoktuk néha mondani viccesen, mikor valami galiba keletkezik körülöttünk, hogy Houston, baj van. Most elmondom, miért mondjuk ezt, aki ismeri, az most ne figyeljen ide, menjen inkább fogadmosni. Az úgy volt, hogy 1970. április 14-én az Apollo 13 nevű űrhajó, ami inkább egy űrkabin vagy űrkapszola, de most ezt hagyjuk, szóval ez az Apollo 13 épp a Hold felé tartott, és ez lett volna a harmadik Hold misszió az amerikai űrügynökség a NASA részéről, de félúton keletkezett egy kis gebasz, pontosabban nagy gebasz, amit hajós nyelven haváriának hívnak. Felrobbant egy oxigéntartály, ami több szempontból is kedvezőtlenül hatott a három űrhajósra. Egyrészt, mint minden rendes, földi eredetű, gumózzáfogú emlős, ők is oxigént lélegeztek be, és hát az űrben abból csak annyi van, amennyit magával visz a gumózzáfogú emlős. Másrészt, a manőverező rakéták is oxigént használnak, mert mint tudjuk, az égéshez három dolog kell, gyulladási hőmérséklet, éghető anyag és oxigén. Tehát elmondhatjuk, hogy a világűrben úgy kell az oxigén, mint egy falatkenyér, ha nem jobban.
Hát eldobom az agyivelőmet!
És mikor a gumózzáfogó űrhajósok, pontosabban űrkapszulások rájöttek, hogy mi történt, elhangzott a mára már ikonikusnak hangzó mondat.
Okay, Houston, say again, please. Houston,
érdekes, hogy Jim Lovell parancsnok hangja annyira elképesztően nyugodt volt, mintha csak annyit mondott volna, Houston, nem találom a fogsejmemet, nem tudjátok, hova raktam? Pedig a Houston, we have a problem azt jelenti, hogy Houston, ha nem találtok ki valamit most azonnal, akkor egy órán belül meghalunk. Erre mondta azt Bruce Willis, hogy a profik mindig a legnehezebb pillanatban lazítanak. Ez egy életre szóló jó tanács. Mert aki laza, az nyugodt. Aki meg nyugodt, az nem pánikol, hanem gondolkodik. Szóval bármit is csináltok, legyetek profik és lazák. Csak javasolni tudom. Egyébként az Apollo 13 legénysége túlélte, de ha érdekel benneteket ez az izgi történet, nézzétek meg az Apollo 13 című filmet. A szülőknek mondom, hogy a film 10 karikás besorolású, tehát egy átlagos zsebrádió hallgató simán megnézheti.
Zsebrádió!
Aki keres, az talál. Keres minket a Spotify-on.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Gabon egy afrikai ország, 2,5-szer akkora, mint Magyarország, de úszkve cirka hozzávetőleg sac per kb. Csak 2,5 millióan laknak ott. Nálunk meg 10 millióan. Gabonban, amilyen kevesen laknak, olyan sokfélék az emberek, és nagyon sokféle nyelvet beszélnek. A lakosság nagy részét alkotó 4 fő csoport, a fang, a szira, a punu és a teke. Mondanom sem kell, hogy a fangok vannak a legtöbben, de a lényeg, hogy ők mind bantuk. A nyelvek persze keverednek, de gabont fangul úgy mondják gbun. De mbere nyelven meg úgy mondják, hogy gbun. Képzeljétek el, hogy Gabonban gbun. Régen pigmeusok is laktak, akik a világ egyetlen olyan népcsoportja, akiknél egy felnőtt ember olyan magas, mint nálunk egy 10 éves gyerek. Maximum 140-150 centire nőnek meg. Tehát a felnőttek simán tudnának vásárolni kiskamasz és bakfis méretű ruházatot, ami azért nagyon jó, mert az ilyen az olcsóbb. Ennek ellenére a pigmeusok egy icipici bőrbugyiban járnak, mert az ősérdőben nincsenek bevásárlóközpontok, és mérgezett nyíllal kell vadászni a hotdogot, meg a hamburgert. Ráadásul a salátát, az uborkát, meg a ketchupot külön kell lőni, mert azok máshol élnek.
Viccelünk, apuka, viccelünk?
Már csak annyit, hogyha valamit nem sikerülne időben lelőni, és futni kell előle, Gabonban a segélyhívó telefonszám 241 13 00 17 22 18. Hívása fontos számunkra, viszont hallásra. Kamsze, kamsze, sever, sever.
Zsebrádió!
Hét mérföldes szenzáció! Dübörög a Zsebrádió!
Nótás kedvű volt az apám.
Nótafa. A mai nótafa. Roy.
A nótafa ma komoly dolgokról fog beszélni nektek, úgyhogy csöndben jegyzeteljen mindenki. Kossuth Lajos a megmondhatója annak, hogy politikai marketing szempontból mennyire nagy csapás, ha az embernek jellegtelen a feje és rajta az arca. Amit tovább tetézhet egy szerencsétlen genetikai örökség, a kopaszodás. Az utolsó mencsvár ilyenkor egy jókora szakál, szépen formára igazítva, meg hozzá az irányba vakszolt bajusz. Na most, nem csak a politikusok szeretnének kitűnni a többi politikus közül, hanem a zenészek is. Így aztán, akinek nincs káprázatos hajkoronája, az növeszt egy káprázatos arckoronát. Így volt ezzel a Bee Gees, a John Lennon, a Joe Cocker, meg a ZZ Top is.
És külföldön.
A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
Motto:
nem minden fuchs, ami fénylik.
A nap műtárgya:
a gyűrűk ura. Minden gyerek tudja, hogy minden népnek van eredett története. Nekünk magyaroknak ott van a csodaszarvas, a havaiaknak a Moana, stb., de szegény angoloknak egy nyomvat Arthur királyon kívül nem nagyon van semmilyen ősi mitológiájuk, és ez meglátszik a United játékán is. Ezt szerette volna orvosolni John Ronald Reuel Tolkien, aki nyelvész professzorként tanított, és gondolta, kitalál egy angol szász mitológiát. Itt szeretném leszögezni, és tudom, hogy fájni fog, a többi mitológiát is csak kitalálták. Mondjuk általában azokat igen régen. Szájról szájra mesélték, aztán valaki leírta, az adott nép meg azt hiszi, hogy az a valóság. Pont mint a történelem. De Tolkien azt gondolta, hogy ő majd kitalál egy sajátot. És akkor az angol szász népeknek sem okoz majd fejtörést, honnan is származnak, és talán a Manu is jobban teljesít. Mivel nyelvész volt, új nyelvek kifejlesztésével foglalkozott, és ha már van egy nyelv, akkor kell hozzá egy nép is, ugye, amelyik beszéli. Így születtek meg a tündék, az orkok, a törpök, a trollok és a többi csodás teremtmény, amelyeket már oly jól ismerünk, és ezek szépen be is épültek a hétköznapjainkba, úgyhogy ha azt mondom, hogy troll, akkor mindenki tudja, hogy mire gondolok. Tolkien munkájának csupán mellékterméke volt, hogy írt egy mesekönyvet a gyerekeinek. Így született meg a Hobbit. Annyira bejött a gyerekeknek meg a kiadónak, hogy rádumálták a szerzőt, hogy ugyan folytassa már. Tolkien a fő művének a Silmarilokat tekintette, de a közönség ezt nem zabálta, nem lett belőle brit nemzeti eredetmítosz, úgyhogy engedett a nyomásnak, és megírta a Gyűrűk urát. Szeretném leszögezni, hogy a Gyűrűk ura remek mű. A fantasy műfajának megalapozója és pompás mese, de irodalmi értelemben borzalmas. Dagályos, végtelenül vontatott, a rengeteg vers bosszantóan bugyuta, de legalább mondjuk nincsenek benne lassítások, mint a filmben. Igen sok benne a durva erőszak, ami nem is csoda, mivel Tolkien a művei egy részét nettó egy első világháborús lövészárokban írta. Aztán készült belőle a Hobbittal együtt egy kb. 16 órás filmfolyam, amit nyilván egy olyan rendező készített, aki nagyon, de nagyon ráért. Eléggé megkönnyítette az életét egy Ralph Bakshi nevű úr, aki már 1978-ban elkészítette a Gyűrűk ura rajzfilm változatát. Gyakorlatilag storyboardként előre fel volt rajzolva Peter Jacksonnak, hogy mit kell felvenni az emberekkel. Egyes jelenetek szinte teljesen megegyeznek a két filmben. Fel van a neten, simán megnézhető. Amennyire a műsoridőből futotta, megpróbálták a könyv minden részletét visszaadni. Így is kimaradt Bombadil Toma, meg a kedvenc részem, amikor a hobbitok visszatérnek a megyébe és rendet csinálnak Saruman után, de hát ennyi fért bele. Mondjuk, ha kevesebb a lassítás, akkor beférhettek volna. De vegyük szépen sorra az anomáliákat. 1. A házas emberek pontosan tudják, hogy milyen fontos a gyűrű méret. Megkérdeztem Károly urat, a család ötvösét, aki megmérte azzal a kúpos mércével, hogy a gyűrű a film elején úgy 176-os lehet. De mire átvándorol arra a függőlegességében korlátozott egyénre, akkor már csak 24-es. De ő ilyet sajnos nem tud ötvölni, mert az ilyen megrendelés igen ritka. Itt meg kell jegyeznem, hogy a középföldi futballmeccseken a függőlegességükben korlátozott egyének miatt térdelnek kezdés előtt, mivel a Vertically Challenged Lives Matter. 2. Hogy van ez a pajkos póni? Az értelmező szótár szerint a pajkos jelentése kétértelmű, sikamlós, pajzán. Értem, hogy ez, tudtam is. De hogy kerül oda egy póni? Ez egy mese, kérem. 3. Az urukhályok emeldíjas, azaz nemesített orkok, mint a Nektarin. Kicsit őszi barack, csak nem szőrös. Itt vannak ugye az orkok, meg az urukhályok. Mi hála Imhotepnek modern korban élünk, éppen ezért fel kell tennem a kérdést, hogy van-e köztük nő? Első ránézésre nincs. De meg kell vizsgálnunk alaposan, hogy a forgatás idején hol tartott a vog, mert lehet, hogy az orkok fele nő. Akkor viszont én nem mondom, hogy rondák, de legalábbis érdekes az arcuk. Azt is tudjuk, hogy entasszonyok nincsenek. Az okokat diszkréten nem fejti ki Szilszakál, de ezen az alapon erős a gyanúm, hogy valami MeToo ügy miatt léptek le. Tudjuk, hogy törpasszonyok vannak. Egy képet mutatnak is az egyikről a Hobbitban, innen sejthető, hogy a szőr akár anyai ágról is öröklődhet. 4. Tudjuk, hogy a háborúk főleg gazdasági alapon robbannak ki, úgyhogy nézzük pénzügyi oldalról ezt a történetet. A több GDP egy bazinagy barlangban van, és egy sárkány ő rajta, tehát valójában csak egy Fort Knox, de nincs gyakorlati gazdasági haszna. A lovasoknak nincs gazdaságuk, csak legeltetnek, a lótáját meg ne tekintsük valutának. A hobbi GDP gyakorlatilag organikus minimál mezőgazdaság, semmi import. A tündék fitotékákat üzemeltetnek gyógynövény alapon, a kotyvasztást lehet valamiféle vegyiparnak tekinteni, de egy globális vakcinát nem tudnának előállítani.
Az entek legalább 500 éve recesszióban vannak, ülnek a bútorfán, és nincs működő technológiájuk. A történet erre nem terjed ki, de valószínűleg WHO segélyből élnek. Ellenben az orkok egy bazinat színes fém feldolgozóban élnek. És mint tudjuk, a negyedik legjövedelmezőbb iparág a fém újrahasznosítás. Alapanyaguk van bőven, ennek következtében rendes nehézipar egyedül náluk van. A fegyvereket meg fel kell használni, mert különben túltermelési válság alakul ki, és jön a recesszió. Ezért háborúkat kell menedzselni, hogy legyen kereslet. És az elnök, az a bazinat szem a torony tetején, ezt nagyszerűen átlátja. Be kell lássuk ismét, hogy a rosszak mindig sokkal innovatívabbak, mint a jók. Ehhez képest ez a háború egy kicsit olyan, mint hogyha Banglades, Nepál és Pakisztán tűzzel üzengetnének egymásnak a hegytetőn, és összefogva legyőznék Kínát. Ez egy kicsit valószerűtlen, de ezért is olyan bájos ez a mű. 5. Itt van Zsákos Frodó, a főhős. A hős hobbit, aki megörökli a gyűrűt, amitől mindenki be van tojva. Amit el kell ezért pusztítani, de senki nem vállalja a mocskos melót, ezért ő megy a színes fémfeldolgozóba, az orkokhoz Mordorba. A küldetés sikerül, Frodót ünnepeljük. De hát a rajta múlt volna, már a pajkos póniban lekapcsolják, mert ott bohockodott a kocsmában a láthatatlanító trükkel. Az első pillanattól fogva valaki melózik helyette. Kimenti Aragorn vagy Gandalf, de a főhős mégsem ő, hanem a Samesz. A szolga, aki végig urazza Frodót. Csavardi Samu az, aki kimenti a pókos ügyből, ő védi meg Gollamtól, kidumálja magukat a teljesen megkukult Frodó mellett a balhékból, és szó szerint felcipeli a hegyre, hogy bedobhassa végre a gyűrűt a kohóba. Ha nincs Samu, Sauron lenne középfölde elnöke forever. Ja, és a női Samué, ő veszi el a csűrös Rozit, Frodo meg mehet hajózni Gandalfa. 6. Én azt nem tudom, hogy Tolkien milyen szert tolt a lövészárokban. De erős a gyanom, hogy látott már olyasmit. Mert tuti, hogy a gyűrű a legvadabb pszichoaktív szer. Nagyon durvákat halózik tőle a hobbit úr, és nyilván nagyon addiktív is, mert eddig senki nem tudta letenni. Kicsit olyan Gandalf Frodónak, mint Csernus Doki Szabó Győzőnek. Elpusztítani valami olyasmi lehet, mint leszokni a cigiről. Az ember tudja, hogy árt neki, egy idő után a hatalmában tartja, de mégis képes meggyőzni magát, hogy igazából jót tesz, és szüksége van rá, ezért ha le is szokik, egész életében csak egy slukra vágyik, és tövig rágja a körmét. 7. Az nyilvánvaló a páncélból és a fegyverekből ítélve, hogy Gandalf és Mátyás király egy időben éltek. Na jó, de hol? Meg melyik a fekete sereg? 8. Mostanára már ki kellett derüljön, hogy a gyűrűk ura az egyik legbefogadóbb mű. Ott van ez az ebihal alakú pöszelény is, a drága Thágoth. A csehek is hasonlóan befogadók, simán megengedik, hogy diszlexiások nevezzenek el városokat. Ott van Prclav, meg Brno, meg Blitzcevitavo. 9. Tisztázzuk, hogy minden bevehetetlen erődítményen van egy lyuk, ahová be kell dugni a bombát. Kár lenne tagadni. Ott van például a halálcsillag. A homokozóban a gyerekek is, miután megépítették a várat, fúrnak egy hatalmas lyukat rajta a végén. Az a robbanójuk, ne áltassuk magunkat. De végül is egy rossz szavunk nem lehet. Minden igényt kielégítő filmfeldolgozást kaptunk a közel 1000 oldalas regényfolyamból, ráadásul még annyi elegancia is volt Jacksonban, hogy a Tolkien által rajzolt térképeket használta illusztráció gyanánt, azt pedig nagyvonalúan elengedjük, hogy aki a filmben színesbőrű, az minimum ork. Nemzeti mitológia nem lett Tolkien munkájából, de ez az epikus mese tudja, hogy sokáig fennmarad még.
Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.
Seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can be like the night. In the summer, in the city.
Zsebrádió. Az igazság ideátlan.
Dúdoljunk együtt betiltott számokat. 1, 2, 3, és...
No woman or cry.
Jót tesz a beleknek.
Zsebrádió!
Teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
Kedves zsebik, talán meg fogtok lepődni, de vannak a mi emberiségünknek egészen jó ötletei is. Ilyen például a Spitzbergákon, amire már beszéltünk, hogy sokkal jobb lenne a jégkorszak neve, hogy Spitzberga jégkorszak, nem? Úgy sokkal izgalmasabb, meg hidegebb is, mint a Würm. Na mindegy, nagy figyelj. A Spitzbergákon van a nemzetközi magbunker. Magbunker. Ez a magbunker egy elhagyott szénbányában van, és a norvégok a világ összes növényi magját összegyűjtötték, felcetlizték, hogy mi az és mikor virágzik, és levitték mélyen a föld alá, hogyha valami nagy baj van, megint a fejünkre esik egy meteorit, vagy a felnőttek összeháborúznak mindent, és újra kell kezdeni a földi életet, akkor ezek meglegyenek. Szerintem ez egyrészt nagyon menő és előrelátó, másrészt ugyan remek dolog tudni, hogy a nagy földi kihalás után is lesz kömény mag, meg zeller, csak majd kell valaki, vagy legalábbis egy cetli, amire föl van írva, hogy a gyerekek utálják az ilyesmit, tehát majd a meteorit után, amikor újra kezdjük az életet, akkor majd nem a kömény maggal, meg az zellerrel kell kezdeni a kertészkedést. Na, csak szóltam.
Megint kimaradt, ami lemaradt.
Mondjuk az, hogy kopaszodunk, az rendben van. Igazából nincs rendben, de rendben van. De a tudomány arra még nem adott választ, hogy a kopaszodással egy időben, a fülünkben, meg az orrunkban miért kezd el nőni a szőr, mint a megveszekedett fene. És ha már minden áron kopaszodni kell, akkor miért nem a szakálunk hullik ki? He?
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.